Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, folytatjuk az egészségkód egyik beszélgetésével. Adatvezérelt egészségügy és kiberbiztonság címmel tartottak konferenciát pár hete. Dr. Jó Tamással, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnök helyettesével Marosi Viktor beszélget, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője.
A nagy képet nézve, hogyha nagyon messziről indítjuk a témát, akkor érdemes azt átvennünk, hogy hogyan kapcsolódik a kiberbiztonság az egészségügyhöz, illetve az egészségügy az hogyan lehet adatvezérelt, hogyan van erre szükség, hogy adatvezérelt legyen az egészségügyi szektor.
Igen, onnan érdemes elindulni, hogy egy adatvezérelt egészségügyi paradigmaváltás zajlik jelenleg hazánkban és globálisan is. Ez egy olyan változás, átalakulást jelent az egészségügyben, ahol a betegellátás, a diagnosztizálás, a prevenció és a megelőzés, a kutatás is sokkal inkább az egészségügyi adatok elemzésén alapul. És ez a megközelítés, ez az átalakulás hatékonyabbá, személyre szabottabbá és proaktívabbá teheti az egészségügyi ellátást. Ennek mentén az érdemes kiemelni, hogy egy orvos eddig is az adatok alapján hozta meg véleményét, diagnózisát, terápiás döntését, hiszen az anamnézis, vagyis az egészségügyi előélet felvétele során, vagy a diagnosztikában ugye számos adatot gyűjtött össze, nézett át, amiket általában manuálisan, kézműves módszerekkel összegzett, vagy a rendelkezés általában rövid idő alatt meghozta a döntését a legjobb tudása szerint. Amikor a modern kor adatvezérelt egészségügyéről beszélünk, az adatgyűjtésnek és a feldolgozásnak egy olyan szintjéről beszélünk, ahol nem jelent korlátot az egyének a kapacitása, és ennek mentén mind a rendelkezésre álló adat, mind a mesterség és intelligencia segítsége gyorsabban, hatékonyabban tudja feldolgozni a rendelkezésre álló információk. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy jelen pillanatban, ugye a mindennapjainkban, például a háziorvos, ha az háziorvosi ellátást nézzük, ugye egy háziorvos, egy praxis nagyjából évente ellát 13-15 ezer beteget, egy betegre alkalmanként megközel 5-7 perc jó. Tehát 5-7 perce van például a háziorvosnak is arra, hogy ott abban az időben ezeken a folyamatokon végigmenjen, és a megfelelő döntést meghozza. Ezek az adatvezérelt, illetve mesterséges intelligencia megoldások abban segíthetnek, hogy abban az időben, a rendelkezésre álló szűk időkeretben a lehető legtöbb információt relevánsan feldolgozva segítse a döntés meghozatalában az érintett egészségügyi dolgozót, orvost.
Ennek mi volt az előfutára? Szóval, ha visszaugrunk 10-15 évvel, akkor most ugye, amit ön elmondott, azt ugye el tudja mindenki képzelni, meg emlékeinkből el tudjuk képzelni, hogy hát ülünk az orvosra, vagy ülünk vagy állunk az orvossal szemben, és az asszisztens pötyögi be azt, amit ő mormol. Körülbelül ennyi adat állt rendelkezésre egy betegről. Hogyha adatvezérelt egészségügyről és modern egészségügyről beszélünk, akkor az adatok azok mire terjednek még ki?
Igen, egy érdemes kiemelni ennél a visszatekintésnél, hogy tehát a magyar egészségügy, a magyar egészségügyi ellátórendszer egy nagyon jó terepe ezeknek a fejlesztéseknek, tehát egy nagyon jó alapról indulunk, ugyanis a mi adottságaink olyanok, nagyon sok külföldi vagy nemzetközi rendszertől eltérő, tehát egy biztosítós modellben működünk. 1993-ig visszamenőleg a alapvetően finanszírozási típusú ellátási adatok rendelkezésre állnak valamennyi állampolgárról. Van már ugye 2017 óta egységes informatikai rendszerünk, megoldásunk, össze vannak kötve a különböző egészségügyi szolgáltatók, szereplők egymással. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar egészségügyi ellátás egy borzasztó adatgazdag, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, ugyanis ahhoz, hogy ezekről az adatvezérelt fejlesztésekről, a mesterséges intelligencia fejlesztésekről egyáltalán most beszélhetünk, nyilván egy ilyen háttér, egy ilyen adottság az nagyon fontos. Lehet azt mondani, hogy nagyon sok nemzetközi rendszerhez képest egy komoly versenyelőnyünk van, ami az adatgazdagságból, az adatok heterogenitásából fakad, úgyhogy ezen a téren alapvetően jól állunk.
A mesterséges intelligenciától egyébként mit vár el az orvostudomány? Szóval vannak olyan dolgok, amiket ma nem tudnak elvégezni mesterséges intelligencia nélkül, és vannak-e olyan dolgok, amiket viszont még nem tudnak megkapni tőle?
Igen, ez egy nagyon fontos, amit kérdez, ez nem feltétlen csak és kizárólag az egészségügyre vonatkozik. Úgy általánosságban a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legnagyobb elvárás az értelemszerűen az, hogy olyan megoldásokat hozzon az életünkbe, amit jelenleg még nem tudunk megoldani, vagy valami korlátot jelentenek a jelenlegi képességeink ebben. Az egészségügyben is van egyfajta várakozás a mesterséges intelligencia tekintetében. Azt tudni kell, hogy rengeteg kihívással küzd mind a hazai egészségügyi ellátórendszer, mind globálisan óriási nehézségekkel küzdenek az egészségügyi ellátó rendszer. Néhány ilyet érdemes kiemelni. Talán az egyik legfontosabb az egészségügyi humán erőforrás. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy nincs elég orvos, nincs elég egészségügyi dolgozó. Nálunk is, külföldön is, globálisan is ez fokozottan igaz. És ugye a tendencia is folyamatosan egy előredő társadalomról beszélünk, az orvosi szakmába is ez jellemzően így van, sőt, még inkább így van, mint általánosságban, és vannak olyan szakmák, ahol sajnos már 60 felett van Magyarországon is az átlag életkor, és a trend is nagyobb, tehát évről évre ugye egyre rosszabbul állunk, ami azt jelenti, hogy néhány szakma esetében 5-10-15 éven belül nagyon komoly ellátási problémák jöhetnek azáltal, hogy nem lesz elég orvos, hogy a megfelelő tevékenységet elvégezik. Tehát az egészségügyi humán erőforrás az egy olyan kihívás, amiről érdemes beszélni, és mi egyébként globálisan viszonylag jól állunk. Ha most egy nagyon ellentétes példát, tehát hogy nálunk nagyjából 300 orvos jut 100 ezer lakosra, vannak olyan részei a világnak, például Afrikában, ahol 0,2 orvos jut mert főre ember észre egyébként felfoghatatlan. Úgyhogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatban van egy ilyen jellegű várakozás, hogy az egészségügyi humán erőforrás krízisnek a kezeléséhez hozzájárulhat, illetve olyan helyekre vihetjük el az egészségügyet, ahol egyébként a lakosságnak, az embereknek valamiféle korlátja van ahhoz, hogy hozzáférjenek egészségügyi szolgáltatásokhoz. Egyébként a világ 50%-ára az igaz. A világ 50%-a nem fér hozzá alapvető egészségügyi teljes szolgáltatásokhoz. Úgyhogy ezekben tud a mesterséges intelligencia, lehet azt mondani általánosság, hogy a legsúlyosabb fenntarthatósági és hasonló kihívásokra keresésre adhatja meg a választ.
Nem túl kényelmes gondolkodása az, hogyha rábízzuk magunkat, vagy rábízzuk az egészségügyet a mesterséges intelligenciára. Szóval, hogyha átesünk a ló másik oldalára, értem, hogy ez a problémára egy megoldás lehet, de mi van akkor, hogyha nem ez a teljes átfogó megoldás, tehát ahogy a humán erőt, azt nem lehet pótolni, az orvos azt nem lehet pótolni. Itt mégis arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciával valamilyen űrt beszeretnénk tölteni. Ez helyes így? Vagy vannak egyéb tervek a felvázolt problémákra, amiket az imént elmondott?
Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az egészségügyi humán erőforrást hogyan is érinti pontosan a mesterséges intelligencia. Én most ugye egyfajta kihívást elmondtam, hogy hogy ez egy folyamatos problémakör, hogy előregedő orvostársadalom, és egyre kevesebben vannak, akik ugye a megfelelő tevékenységet elvégzik, de rengeteg egyéb szempont felmerül a humán erőforrással kapcsolatban. Például mi folyamatosan ugye azt hangsúlyozzuk, illetve nem csak mi, hanem nagyon sokan, ugye, hogy nem helyettesít a technológia, nem helyettesít a mesterséges intelligencia, hanem támogat. Egyfajta támogatás, döntés, előkészítést végez az orvos számára, azután hatékonyabban, gyorsabban tudja meghozni a megfelelő döntést. Hát ez egy nagyon, nagyon fontos, ugye ez az orvosok körében is rendszeresen felmerülő kérdés, hogy akkor támogat, helyettesít, hogyan fog ez alakulni. Nagyon fontos, hogy támogat, az orvos hozza meg a végső döntést, hogy az jelen pillanatban is a jogi szabályozási környezet alapján is ez így működik. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes kihangsúlyozni. Viszont teljesen átalakulhat az ő munkája. Tehát azt viszont érdemes kiemelni, hogy átalakul valamennyi szakma, ahol a mesterséges intelligencia megjelenik, átalakul az adott szakma. Mondok egy példát. Egy patológusnak nem feltétlenül az lesz a feladata a jövőben, hogy a szövettani metszeteket értékelje a mikroszkóp vagy a digitális megoldások előtt, hanem már az is a feladata lesz, hogy tanítsa a technológiát, hogy együtt dolgozzon a technológiával, tehát megváltozik a szakmának, egy adott szakmának a működése, és valószínűleg azokat ugye előbb említettem, hogy nem helyettesít, hanem támogat, de valószínűleg azokat az orvosokat helyettesíteni fogja, akik viszont nem élnek a technológia adta lehetőségekkel. Tehát nagyon fontos az orvostársadalomnak, az egészségügynek a felkészítése ezekre a megoldásokra, ezekre a technológiákra, ezt mi is rendkívül komolyan vesszük, ugye stratégiai partnerség van az egészségügyi menedzserképző központtal, ahol egyrészt a jelen és a jövő közép- és felső vezetőinek a képzése zajlik, ott is ezek a témakörök határozottan és fokozottan megjelennek a kurikulumban, vagy különböző kórházi rócsókat tartunk, ahol mind a szakmát, mind a menedzsmentet érzékenyítjük és tanítjuk az újfajta technológiákra, vagy például ugye a jövő heti rendezvényünkön is ezek a témák kiemelten szerepelnek.
Az adatvezérelt egészségüggyel kapcsolatban mik azok a félelmek, amiket már megfogalmaz az orvostársadalom?
Ugye itt nagyon fontos fejlesztések zajlanak, rengeteg naponta jelennek meg a hírek, hogy milyen értékelő algoritmus, milyen döntéstámogató eszköz, milyen telemedicina megoldás, vagy éppen egy applikáció jelent meg. Arról viszont keveset hallunk, hogy rendszer szinten, tehát egy egészségügyi rendszerbe ezeket hogyan sikerült implementálni, bevezetni, és úgymond rendszerképességé fejleszteni. Nem véletlenül, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és egy rendkívül komplex megközelítést igényel, és valamennyi területen, tehát mind a szabályozási, mind a jogi, etikai, kiberbiztonsági, finanszírozási, egészségpolitikai vonatkozását ezeknek a megoldásoknak végig kell gondolni, ki kell dolgozni, és akkor beszélhetünk majd, hogy ezeken az utakon végigmentünk rendszerképességről. Tehát ugye az, hogy ezek a megoldások egy országos rendszerben hogyan és milyen formában, milyen úton épülnek majd be és gyógyítják a betegeket, vagy járulnak hozzá az ő gyógyulásukhoz, ez egy nagyon izgalmas feladat lesz.
Ugye itt arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet az orvostudományba, illetve az egészségügybe invertálni, vagy egyáltalán hogyan lehet használni ezt az új technológiát, de nem beszélünk a hardveres igényekről.
Szintén nagyon fontosat kérdez. Ugye innen indultunk, hogy az ország nagyon jó adottságokkal rendelkezik. A biztosítási modell, a 93-ig visszamenő országos adatbázisok, adatforrások, az egységes rendszerek. Ahhoz, hogy mi rendszerképességről beszéljünk, és hogy a rendelkezésre álló forrásokat stratégikusan tudjuk felhasználni, az nyilván ezeket a képességeket a központi rendszerek kapcsán kell kiépíteni. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és így van, tehát gyakorlatilag mind az IT infrastruktúrát, mind az egyéb infrastruktúrába ugye a fejlesztéseket, a szükséges fejlesztéseket meg kell hozni, de azért említettem ezt, hogy az egységes rendszerek egy nagyon fontos, kiváló alapot biztosíthatnak arra, hogy arra ültessük rá már eleve a központi megoldást. Az értékelő algoritmus, vagy azt az egyfajta keretrendszer, ahova a különböző megoldás szállítók ráhozhatják a különböző megoldásaikat, fejlesztéseiket.
Eszembe jut az, hogy ennyi adatnak a kezelése az egy sebezhető állapot. A kiberbiztonságra hogyan lehet fölkészülni az adatvezérelt egészségügyben?
Igen, azt tudni kell az egészségügyi adatról, hogy egy rendkívül szenzitív, rendkívül értékes adatról beszélünk. Hogyha megnéznénk a dark webet, akkor azt látnánk, hogy egyik legértékesebb, még a információknál is értékesebb adatról beszélünk. Ezért a
dark webben.
Így van, a dark webben. Tehát ahol zajlik ugye a különböző adatoknak a dark webben történő értékesítése. Tehát onnan származnak, onnan tudunk olyan információkhoz jutni, hogy az egészségügyi adat az nagyon sok esetben értékesebb, mint mondjuk egy banki információ. És éppen ezért ebből következik az, hogy az egészségügyi intézmények és az egészségügyi rendszerek azok nagyon komoly célpontjai ezeknek a területeknek. Úgyhogy a kiberbiztonsággal kiemelten kell foglalkozni, az egészségügy egy tipikus infrastruktúra, és ezeknél a technológiáknál pedig tényleg kiemelten kezelendő az, hogy nagyon sok esetben az a technológia, ami adatvezérelt megoldás, vagy mesterséges intelligencia megoldás, ami célzottan életmentésre szolgálhat, sajnos rossz kezekben rossz célokat is tud szolgálni. Ezt pont egy értékelő algoritmus kapcsán néztük, ugye egy izraeli kutatók mutatták be egy ottani kórház példáján, hogy pontosan ugyanaz a megoldás, amivel CT felvételen képes a mesterséges intelligencia megtalálni a daganatos elváltozást, és egyfajta döntéstámogató eszközként működik. Egy hasonló technológiával rossz célokat is szolgálhat ez a megoldás, ugyanis képes arra, hogy CT felvételről akár daganatos elváltozásra utaló jeleket távolítsunk el, vagy éppen rakjunk rá. Ugye oda vezették ki a kutatók ezt a megközelítést, hogy rossz kezekben ezzel a technológiával akár egy választási kampányt is lehet befolyásolni, ugyanis amikor volt az Amerikai Egyesült Államokban az elnökválasztási folyamat, ugye ott Hillary és Trump között ment a verseny, és aztán pont a Hillary-nél volt, hogy CT-zni kellett a valamilyen probléma miatt, és gyakorlatilag ennek mentén vezették végig azt a logikát az izraeli kutatók, amikor bementek a kórházba, demonstrálták, hogyan tudták befolyásolni a CT-felvételt, hogyan tudták rátenni a CT-felvételre, manipulálni azt, és hogyan tudták rátenni azokat a nódusokat, ami daganatos elváltozásra utal, és ide vezették ki, hogy akár még egy elnökválasztási kampányt is befolyásolható eszközként funkcionálhat rossz kezekben egy ilyen jellegű technológia. És csak arra szeretném, hogy mi is rendkívül komolyan vesszük, és foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Azt érdemes kiemelni, hogy a sikeres kiberbiztonsági támadásoknak a közel 90%-a emberi tényezőre vezethető vissza. Tehát itt is az edukációnak, az oktatásnak óriási szerepe van az egészségügyben, hogy ezt a 90%-ot ezt minél inkább le tudjuk szorítani.
Dr. Jó Tamással, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnök helyettesével Marosi Viktor beszélgetett, a műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője. És ennyi fért bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket szombat reggel 7 órakor. Andortó Tannát hallották. Köszönöm a figyelmet. További szép napot!